Az ország 500 iskolájában tartottak figyelmeztető sztrájkot a pedagógusok. Ismét félpályás útlezárásokat demonstrált a Lelkiismeret 88 csoport. Egyelőre nem bővül, ha az Európai Unió nem áll készen újabb tagok felvételére, már Horvátországéra sem.
A Hírstúdióban Borsa Miklós várja Önöket.
Jó estét kívánok! A gyerekek mind örültek, a tanárok már megosztottabbak voltak. Ez a rövid mérlege a PDS által meghirdetett kétórás figyelmeztető sztrájknak. 500 oktatási intézmény legkevesebb 15 ezer dolgozója csatlakozott a munkabeszüntetéshez.
Békásmegyer, Bárci Géza általános iskola, reggel 8:30. Pingpongozással ütik el az időt azok a nebulók, akiket a szüleik nem tudtak elhelyezni a kétórás figyelmeztető sztrájk idejére. Egy emelettel följebb a demonstráló tanárok kezében is ütő. A tantestület többsége, 70-ből 54 pedagógus a munkabeszüntetés mellett döntött.
Az utolsó csepp volt a pohárba az oktatási törvénynek ez a módosítása a két órával. Felelősséget érzünk magáért az egész közoktatásért.
Én már közel vagyok, nem sokára el szeretnék menni nyugdíjba, és hát nyilvánvaló, hogy sokan félünk is attól, hogy sztrájkoljunk, ugye mi éltünk a régi rendszerben is, meg ebben a rendszerben is. Nem, tehát, hogy annyiból kell sajnos gazdálkodjunk, amennyink van.
Az általános iskolába 9 órára minden szülő behozta a gyermekét, zökkenők nélkül állt helyre az eredeti órarend.
Ezzel egyetértek, mert a jövő nemzedéknek a továbbképzés és egyáltalán a nevelése többek között a tanárok kezében is van.
Könnyebb volt nekünk, mert egy picit tovább aludtunk, és nem volt olyan hajtós a reggel, mint általában szokott lenni. Tehát ennyi előnye nekünk is volt.
Ez pedig már a terézvárosi két tanítási nyelvű általános iskola és gimnázium, ahol a PDS rendezte be főhadiszállását. Kerpen Gábor elnök nem zárta ki, hogy hamarosan egy ennél hosszabb akciót indítanak el, ha január végéig nem születik megegyezés.
Garanciáját nem látjuk ennek, mert ellenkező oldalról pedig azt halljuk, hogy a konvergencia programot tűzön-vízen keresztül viszi a kormány, ebben pedig benne van a kötelező óraszámemelés, illetve benne van a bérbefagyasztás.
A másik nagy szakszervezet megjelent képviselője itt és most osztotta a PDS véleményét.
A kormány oldalról elzárkóznak a tárgyalásoktól nagyon sokszor, a pedagógusok szakszervezete vezetősége pedig nem eléggé radikálisan képviseli a céljainkat.
A munkabeszüntetés szervezői kiemelték, a pártoktól független közoktatási érdekvédelmi akciókat támogatni kívánják.
Az országban összesen 300 településen tartottak figyelmeztető munkabeszüntetést a pedagógusok.
Több szegedi iskolában sztrájkolt a tanárok egy része, de pontos adatok nincsenek, mert nem volt egységes szervezés. Több középiskolában nem tartották meg az első két órát, a Karolina és József Attila általános iskolában a pedagógusok mintegy 70%-a csatlakozott az országos megmozduláshoz.
Szeptember 1-től már a járulékok emelkedése miatt már csökkent a fizetésünk, tehát annak a reálbér az 4-6-8 ezer forinttal is csökkent kollégáim között. Illetve a sztrájknak a másik ilyen problémája, hogy két havi, ami miatt történik, hogy két havi óraelszámolás van.
A résztvevők hangsúlyozták, hogy nem a fenntartók vagy a munkáltatók, hanem a kormány tervei ellen irányul a sztrájk. A pedagógusok szakszervezetének szegedi titkára ugyanakkor kiemelte, nem csatlakoztak a felhíváshoz, bár a célokkal egyetértenek. Szerintük demonstrációt csak egységesen érdemes megszervezni, ha nem történik változás, ezt ők február 21-re ígérik.
Pécsett a pedagógusok 17%-a sztrájkolt. 80 iskolában 464 tanár órái maradtak el, vagy helyettük mások adták le a tananyagot.
Én mindesetre áll az igazság, gyerekek, hogy én azért azt gondoltam, hogy többen lesznek.
A PDS helyi képviselője szerint az óraszám emelést és a még több adminisztrációt minden tanár ellenzi. Sokan mégsem sztrájkoltak, mert féltek a szankcióktól.
Voltak azért intézményvezetők, szerencsére nem sokan, ahol bizonyíthatóan némi akadályt állítottak a sztrájk elébe, illetve olyan is volt, aki tanulók előtt próbálta meg beállítani valamelyes negatív értelemben a sztrájkot.
Ha a döntéshozók továbbra is figyelmen kívül hagyják a kéréseiket, a demonstrálók a teljes munkabeszüntetéstől sem riadnak vissza.
A PDS eredményei, egy 10%-osnál is alacsonyabb szervezettségű sztrájk, egy elutasított alkotmánybírósági döntés és egy visszautasított bírósági kereset. Jelentette ki a pedagógus sztrájk kapcsán Hiller István Pécsett. Az oktatási miniszter hozzátette, a tanórán kívüli tanári adminisztrációt január 1-től amúgy is megszüntetik, az esetleges tömeges elbocsátásokról pedig nem a tárcát kell kérdezni.
Olyan 89-90%-ban önkormányzati iskolák vannak. 7-8% erejéig egyházi iskolák, a fennmaradó durván 3% pedig egyesületi, alapítványi és magániskolák. A fenntartók azok, akik a ilyen értelmű döntést meghozzák, hiszen a minisztériumnak, az államnak pedagógus alkalmazottja nincsen.
Ismét egymásnak feszült a kormány és az ellenzék az egészségügy átalakításának kapcsán. A kormány és a koalíciós pártok közötti tárgyalások a több biztosítós modellről jövő év elején kezdődnek.
Le kell számolni néhány mítosszal, így a parttalan ingyenességgel, fejtegette az egészségügyi reformról szólva Kökény Mihály. A politikus kitért arra is, hogy már régen túl lennének az egészségügy átalakításán, ha a Fidesz kormány nem zilálja szét az elért eredményeket, ha nem szalasztja el az akkori igen kedvező gazdasági feltételeket.
A koalíciós pártokban sem volt mindig elég bátorság, sőt nem volt bátorság 1997-ben vagy 2004-ben ahhoz, hogy végigvigyen érdekeket is értő reformokat. A változtatások azonban most már elkerülhetetlenek.
Szeretném felhívni a tisztelt kormányzat figyelmét, ne tegyék fizetőssé az egészségügyet. És szeretném idézni Kökény Mihályt, április 6, nem lesz fizetős az egészségügy.
Mikola István hozzátette, szó sem lehet a több biztosítós egészségügyi rendszer bevezetéséről a társadalom biztosítás helyett. A Fidesz ezért a végsőkig ellen fog állni.
Mennyit kell fizetni, kinek, hol és mikor? A vizitdíj és a gyakorlati tudnivalók szerepelnek a ma esti közbeszéd témái között. A műsor vendége Ary Lajos miniszteri megbízott lesz. Összehangolt tiltakozó akciókat tartottak a Gyurcsány kormány távozását követelő civil szervezetek. A tüntetők országszerte mintegy 80 településen szerveztek félpályás útlezárást.
A tüntetést szervező Lelkiismeret 88 és a hozzájuk csatlakozó szervezetek petíciójukban azt követelik, hogy mint fogalmaznak, az erkölcsi és gazdasági válság felelősei távozzanak a közéletből, az érintetteket pedig vonják felelősségre.
A második kérésünk pedig az, hogy a 2006 őszi demonstrációkkal kapcsolatban rendőrségi eljárás alá vontak, illetve akiket bebörtönöztek, azoknak teljes körű amnestiát adjanak, ezt a köztársasági elnöktől várjuk el. A harmadik pedig az elsőhöz kapcsolódik, hogy a magyar föld eladását akadályozzák meg.
A szervezők a petíciót hétfőn délelőtt adják át Solyom László államfőnek és Szili Katalin házelnöknek. A zalaegerszegi demonstrálók a magyar nemzet fennmaradása érdekében vonultak utcára, és petícióban kérték a Zala megyei közgyűlés elnökét, Manninger Jenőt, hogy képviselje a civilek, a választópolgárok érdekeit. A megyében Lenti és Nagykanizsa mellett is félpályás útlezárással tiltakoztak a kormány politikája ellen.
Békés Csabán kora délutánra mintegy 30 gépjármű gyűlt össze a 44-es számú főút Szarvas felé kivezető szakaszán. A nagy köd miatt a szervezők úgy döntöttek, nem zárják le a fél útpályát, hanem az egyik parkolóban vonulnak fel tiltakozó tábláikkal.
Az első a magyar föld nem eladó, a második a politikai foglyok szabadon bocsájtása, amnestiát kérünk nekik, a harmadik pedig az, hogy felelős magyar kormánya legyen nemzetünknek.
A tüntetők úgy érzik, a kormányzat elfelejtette az ország egyik legszegényebb régiójának tartott Békés megyét.
A Tél-Dunántúlon mintegy 15 helyen tartottak félpályás útlezárást. Pécs határában 8 autóval vonultak fel a tüntetők, azt mondták, a hazugság ellen demonstrálnak.
Azt reméljük, hogy a Gyurcsány kormány az eddigi 4 éves tevékenységét átgondolja, és az őt támogató MSZP is elgondolkodik azon, hogy milyen eredmény volt abban az elmúlt 4 évben.
A tüntetők hozzátették, egy normális kormány a mostani megszorításokig már el sem jutott volna. Az elmúlt ciklusbéli tevékenységük után önként le kellett volna mondaniuk.
Új bővítési stratégiát fogadott el az Európai Unió. A tagállamok vezetői brüsszeli csúcsértekezletükön nyitott ajtókról beszéltek, de a jelenleginél szigorúbb feltételeket szabnak a belépni vágyóknak. Az Unió jelenleg nem áll készen újabb tagok felvételére, már Horvátországéra sem.
Európa köszönti Bulgáriát és Romániát. Óriási üdvözlő felirat a brüsszeli Schuman téren, 27 tagú uniós térkép gyömbéres kalácsból, ünnepségek vég nélkül. Magyarország számára Románia csatlakozása az ott élő magyarság miatt alig túlbecsülhető, mondta sajtótájékoztatóján a miniszterelnök, aki szerint így a múlt méltán fájó sebei is behegedhetnek talán.
Remélem, hogy sokan úgy fogják találni a következőkben, hogy bizonyságot nyert az, hogy az, ami a múltban elromlott, azt nem a múlt eszközeivel kell megpróbálni meggyógyítani, hanem lehet találni a mában és a holnapban jobban gyógyító medicinát. Ez most a bővítés.
A mostani bővítést követően az Európai Unió már nem képes újabb tagok felvételére, Horvátországéra sem. A megoldást a kétszer is elutasított európai alkotmány jelenthetné. Az újjáélesztést a januárban hivatalba lépő német elnökség vállalta magára. A kiszivárgott hírek szerint a tagállamok 2009-ig ratifikálnák az európai alaptörvényt.
Előbb az izraeliek elvették tőle a pénzt, majd feltehetőleg politikai riválisai merényletet kíséreltek meg ellene. Mindez Ismaili Haniyeh palesztin kormányfővel történt tegnap késő este, amikor 30-35 millió dollárral az autójában akarta átlépni a Rafahi határátkelőt.
Haniyeh arab és muzulmán országokat érintő körútján gyűjtötte össze azt a pénzt, amely az izraeli védelmi miniszter szerint a terrorizmus támogatását és a hatalmon lévő Hamász mozgalom erősítését szolgálta volna. Az Egyiptom és a gázai övezet határán azonban az izraeli hatóságok feltartóztatták, órákon át várakozásra kényszerítették, majd végül átengedték, de a pénzt kívül kellett hagynia. Haniyeh alig, hogy elhagyta a határszakaszt, már palesztin oldalról golyózáport zúdítottak gépkocsi konvojára. A lövöldözésben meghalt a miniszterelnök egy testőre, 5 személy, köztük a politikus legidősebb fia pedig megsebesült. A Hamász később Mahmoud Abbas palesztin elnök testőrségét, a Force 17 elit alakulatot vádolta meg a merénylet elkövetésével. A bosszúra nem vártak sokáig a Hamász emberei, ma tűzpárbajt vívtak a Fatah fegyvereseivel a ciszjordániai Ramallahban és Gázában is. Amint egy 4 perces lövöldözésben csak nem 30-an megsebesültek.
A fővárosi főügyészség nemzetközi elfogató parancsot adott ki a fenyőgyilkosság lehetséges elkövetője, Sefedinik Vin ellen. A 32 éves albán származású, a bűncselekmény idején Szerbia-Montenegrói állampolgárságú férfi lapinformációk szerint több millió forintot kapott a médiavállalkozó megöléséért, majd rögtön távozott az országból. Sefedinik Vinen kívül több más külföldit is keresnek, de ellenük egyelőre nincs érvényben elfogató parancs. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. A Dél-Dunántúlt is elérte az élelmiszerbotrány. A Békés-megyei ár- és belvízkárosultak mindössze 5-öde kapott állami segítséget. Somogy megyét is elérte a mega élelmiszerbotrány. Müzliket, szalámikat, sonkákat és lekvárokat közel 8000 tételt foglaltak le és helyeztek zár alá a szakemberek. Az élelmiszereknek a fogyaszthatósági idejét hamisították meg.
Extra lekvárok, aztán műzliszeletek.
A Somogy megyei főállatorvos az elmúlt napokban lefoglalt termékeket sorolja. Hosszú a lista, hiszen a szigorú ellenőrzések során Kaposváron és környékén közel 8000 tétel élelmiszert zárolt a hatóság. Az ok a hamisított fogyaszthatósági idő.
Általában wellness termékek, biotermékek, lekvárok, csökkentett energiatartalmú, cukortartalmú lekvárok, néhány húskészítmény is van benne.
Sokan attól félnek, már túl késő, vagyis hogy a hamisított címkével ellátott termékek egy része már rég a vásárlók otthonában van.
Mennyi áru kint van a fogyasztóknál, ami már kint van, és betartozik a, mondjuk az árulista közé. Mennyi van? Rengeteg.
Most egy kicsit félünk. Végleges somogyi összesítés a későbbiekben várható.
A nagy áruházláncok képviselőivel egyeztetett az élelmiszerbiztonságról a földművelésügyi miniszter. Gráf József megígérte, a minisztérium vállalja az előzetes kontrollt, ha nagy mennyiségű olcsó árut ajánlanak fel értékesítésre, és információkat ad a kereskedőknek azokról a beszállítókról, amelyek telephelyén, raktáraiban jelentős visszaéléseket tapasztaltak. Az egészségügyi tárca megvonta a támogatást a másfél évtizeden működő 20-an még vagyunk alapítványtól, amely mostanáig az 50-es években tomboló gyerekbénulási járvány túlélőiről gondoskodott. A feladatot januártól a rehabilitációs intézet látja el.
1991-ben még 20-an voltak. Ma már csak 9-en élnek azok közül, akik túlélték a gyermekbénulás járványt. Lélegeztetőgépeikre, ellátásukra évi 20 millió forintot költött az állam alapítványukon keresztül. A szervezet jövőre nem kap központi támogatást.
Semmilyen intézkedés nem követheti el az, hogy ezt a 9 beteget, ami 50-60 éve ágyhoz kötve lélegeztetőgépbe fekszünk, ezt a magyar kormány egy tolvonással halálra ítélje.
Mater Ildikó 3 évesen 1959-ben betegedett meg, és él azóta is lélegeztetőgépen. Mint az alapítvány elnöke, 24 órás ügyeletet tart, hogyha valamelyik sorstársának szüksége van rá, segíthessen. De nem tudott mindenkinek kedvére tenni. A szaktárca az alapítvány 6 tagjának kérésére döntött a támogatás megvonásáról.
Nagyon sok vita volt az alapítványon belül, amiben az tárca se nem tud, se nem kíván dönteni. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ugyanezt az összeget az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézeten, hazánk egyik legkorszerűbb rehabilitációs intézményén keresztül biztosítjuk az alapítvány tagjai a túlélők számára.
Egy olyan kórháznak adták át a pénzünknek a kezelését, aki azt sem tudja, hogy ezeknek a betegeknek mire van szükségünk?
Mater Ildikó saját és sorstársai érdekében a végsőkig elmegy. Ha az alapítvány nem kapja meg a működéshez szükséges támogatást, a Hágai Nemzetközi Bírósághoz fordul jogorvoslatért, és visszamenőleg 50 évre követeli az életjáradékot a magyar államtól.
A BKV vezérigazgatójának menesztését tervezi január 1-ével Budapest tegnap megválasztott főpolgármester helyettese. Hagyó Miklós a cégvezető utódját nem nevezte meg, ám ígérete szerint napokon belül bemutatja őt a közgyűlési frakcióknak.
A szocialista politikus városüzemeltetésért felelős főpolgármester helyettesként személyesen közölte szándékát Abba Botonddal. A vezérigazgató pozíciója a kombinó villamosok sorozatos meghibásodása miatt már a nyáron megingott. Hagyó Miklós pedig egyenesen úgy véli, új időszámításnak kell kezdődnie a BKV-nál. A vezérigazgató utódjának személyét firtató kérdésekre a politikus nem válaszolt. A távirati iroda azonban úgy tudja, Antal Attiláról lehet szó, aki korábban a főtaxit, illetve a Nógrád Volánt irányította. Egyelőre az sem világos, mibe kerül majd a váltás, ha azonban a cégvezető nem távozik önként posztjáról, menesztése 10 milliós összegbe kerülhet. Hagyó Miklós a felügyelete alá tartozó többi cégnél egyelőre nem tervez személycseréket, ugyanakkor hangsúlyozta a hatékony gazdálkodás fontosságát.
A város vagyongazdálkodásának és város üzemeltetésének teljes átvilágítását, auditját fogjuk megtenni. Ez vonatkozni fog a fővárosi közmű és közszolgáltató vállalatokra is.
A főpolgármester helyettes bejelentését Abba Botond nem kívánta kommentálni.
Gyorsforgalmi úton alig több mint másfél órás út választja el ezután a fővárostól a Hajdú-Bihari megye székhelyet. Ma adták át ugyanis a forgalomnak az M35-ös autópálya Görbeháza és Debrecen közötti új 35 kilométeres szakaszát. Kóka János miniszter kiemelte, az elmúlt 4 évben 950 kilométerre bővült a gyorsforgalmi utak hossza Magyarországon. 2015-re azt szeretnék elérni, hogy minden hazai település legfeljebb fél órás távolságra legyen valamelyik strádától. Az ígértnél jóval lassabban jutnak a pénzükhöz a Békés megyei ár- és belvízkárosultak. A rászorulóknak eddig mindössze ötöde kapott a jóváhagyott összegből. Sokuk hiába vállalta a szigorú feltételeket, különböző kifogásokra hivatkozva sorra elutasítják a kérelmeket.
Ezek a képek tavasszal készültek, amikor még sem vízben, sem ígéretben nem volt hiány. Mára mindkettőből kevesebb van.
Vártunk. Utána megint kijöttek,
nem volt jó az a papír, utána megint másikat csinálni. Igen, húzták, vonták, hogy ekkor lesz, ugye ránk jött a nagy tél.
Sztojkáék háza is egy a sok közül, amelyik teljesen tönkrement a tavaszi belvíz következtében. Önerőből nem tudták felújítani, az önkormányzat azonban a kormányrendelet értelmezése és az adminisztráció miatt csak néhány hete kezdte meg a támogatások kifizetését.
Valamikor november második felében kezdhetünk el ténylegesen pénzeket utalni azoknak a károsultaknak, akiknek nagy szüksége lett volna erre.
Mindemellett a jogosultak közül sokan visszaléptek a kártérítéstől. Békés megyében például a csaknem 2500 érintett ingatlanból csupán 1000-re kötöttek szerződést.
Mert a rendelet olyan feltételeket szabott a szerződés megkötéséhez, melyeket ezek az emberek, akik érintettek voltak, nem tudták vállalni. Kötelező biztosítás megkötése, jelzálogjog bejegyzése.
A megítélt 571 millió forintból így csak 184-et használt fel a megye, a többit vissza kell utalni az államkincstárnak. Az önkormányzat azonban úgy véli, ennek a pénznek is helyben kellene maradnia, így az újjáépítési bizottság javaslatban kéri a kormányt a jogszabály módosítására.
Tűz volt a Blaha Lujza téren Budapesten, szándékos gyújtogatás történt, az elkövetők ráadásul tűzoltók voltak, akik arról tartottak bemutatót, hogy az ünnepek alatt fokozottan figyelnünk kell a bennünket körülvevő gyúlékony tárgyakra. Ilyenkor ugyanis a csillagszóró vagy az adventi koszorú könnyen tragédiát okozhat.
Elég egy meghitt ünnepi gesztus, és ha nem vagyunk kellően figyelmesek, tragédiába is fulladhat az este.
Meg tudjuk mutatni, hogy mekkora ez a veszély.
Pontosan ekkora. Pillanatok alatt lángba borulhat a lakás. A robbanás, amit az imént hallottak, a TV képcsöve volt. Ebben a pillanatban 1000 fok tombol a konténerben. Tavaly 40 karácsonyfa tűz volt az országban, ebből 13 Budapesten. Idén viszont már most 3 adventi koszorú okozta tűzesethez kellett kivonulniuk a lánglovagoknak.
Rengeteg szintetikus anyag van a lakásunkban. A fenyőfa ugye nyilván ott van a függöny mellett, az ülőgarnitúra mellett, és az is, ahogy szárad kifelé a fenyőfa, szilvesztert követően, ugye sokkal hamarabb lángra tud robbanni.
A tűzoltók azt ajánlják, hogy a biztonság kedvéért szerezzen be mindenki egy ilyen füstjelző készüléket, ami azonnal csipogni kezd, ha füstöt érzékel. Szerintük ez a kis szerkezet könnyen akár életet is menthet.
Új taggal bővült a Duna Televízió híradójának családja, egy egészen apró taggal. Ma délelőtt megszületett kollégánk Szőlősi Györgyi kislánya Jázmin. A mama és szemefénye mindketten egészségesek. A híradó munkatársai sok boldogságot kívánnak. Ez volt a híradó, következnek a sporthírek, a stúdióban már itt van Kelemen Zsolt. Szervusz, mi történt ma a sportvilágában?
Szervusz Miklós, köszöntöm a nézőket. Sorsoltak a labdarúgó bajnokok ligájában. A nyolcad döntőben összekerült a legutóbbi két kiírás győztese, a Barcelona és a Liverpool. Érdekesnek ígérkezik még a Real Madrid-Bayern München párosítás is. Természetesen a nyolcaddöntő teljes programját megmutatjuk önöknek. Ezen kívül láthatnak gólokat, hiszen Japánban a klubvilágbajnokságon lejátszották az első helyosztót. Egy perc múlva jövök a részletekkel.
Köszönöm szépen. Utána következik a váltó Serfőző Krisztinával, aki ma kivételesen nem a stúdióból várja önöket. Szervusz Kriszta, merre vagy?
Szervusz Miklós, üdvözlöm szeretettel a kedves nézőket! Mai adásunk rendkívül módon a felvonulási téri Mikulás gyár elől jelentkezik, ahová rengeteg ajándék érkezett már a rászoruló gyermekek számára. Nagyjából erről fog szólni a mai esti híradónk, a részletekkel várom önöket 18 óra 30 perc után pár perccel.
Köszönöm Kriszta, mindezt át a váltóban, most pedig nézzük, hogy miről volt szó a híradóban. Az ország 500 iskolájában tartottak figyelmeztető sztrájkot a pedagógusok. Ismét félpályás útlezárásokkal demonstrált a Lelkiismeret 88 csoport. Egyelőre nem bővül, az Európai Unió nem áll készen újabb tagok felvételére, már Horvátországéra sem. A híradó véget ért, köszönöm figyelmüket, következnek a sporthírek, időjárás, váltó, ahogy megszokták, viszontlátásra.
Jó estét kívánok! Tavasztól már egyenes kieséses rendszerben zajlik a küzdelem a labdarúgó bajnokok ligájában. A nyolcaddöntő párosítását ma sorsolták ki.
A BL címvédő Barcelonának az ötszörös Beki, illetve BL győztes Liverpoolt húzták. Két éve Rafa Benitez fiai a világ nyolcadik csodáját végrehajtva énekelték ki a sajtot a Milán játékosainak szájából, így nem árt vigyázniuk Ronaldinhoéknak. A másik legpatinásabb párharcot a Real Madrid és a Bayern München rendezvúja hozza. A Porto-Chelsea párharc is pikánsnak ígérkezik. A portugálok ugyanis éppen José Mourinho vezetésével nyertek BL-t 2004-ben. A Manchester Unitednek a Lille, míg az Arsenalnak a PSV jutott. Az Olympique Lyon a Róma ellen bizonyíthatja, hogy megérett Európa trónjára. Persze olyanok is akadnak, akik visszavágynak oda. A Milán a Celticet, az Inter pedig a Valenciát kapta.
A Japánban zajló klubvilágbajnokságon ma sor került az első helyosztóra. A klubvilágbajnokságon résztvevő hat csapat közül minden kétséget kizáróan az új-zélandi Auckland City a leggyengébb. Ezt igazolta az ötödik helyért rendezett helyosztó is, hiszen a fehérmezes dél-koreai Jeonbuk Motors könnyedén látványos gólokkal 3-0-ra nyert. Lee Hyun-seung és Kim Hyeong-bum az első fél időben talált be, Zekárló a 73. percben 11-esből, a harmadik helyért szombaton és a vasárnapi döntőben kiegyenlítettebb csata várható. Ma újabb közgyűlést tartott a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, ahol a helyzet továbbra sem rendezett.
A tét most már az életben maradás, hiszen elnöksége még van, de alapszabálya még mindig nincs a szövetségnek, ezt ma sem hozta össze a végletekig megosztott közgyűlés. Ezzel fennáll a veszélye, hogy ügyészségi fennhatóság alá kerül az MKOS, pedig Németh László felajánlotta lemondását, de szerinte más a probléma.
A kérdés arról szól, hogy Németh László azt mondta, hogy a legszigorúbb gazdasági átvilágítás után független könyvvizsgálók bevonásával kívánja mind az MKOS, mind a két hozzátartozó szervezet gazdálkodását felülvizsgálni.
A következő etapot február 15-ére hívta volna össze az elnök, de ez se tetszett mindenkinek.
Hozhatom január 15-re is, de akkor küldött állítás van karácsonyfa helyett, és nem hiszem, hogy ők azt akarják, hogy őket gyújtsuk meg karácsonykor.
Holnap Budapesten kerül sor a Nemzetközi Fair Play díjátadásra.
Kamuti Jenő évek óta elnöke a Nemzetközi Fair Play Bizottságnak, ami holnap először ülésezik és ünnepel Budapesten, mégpedig a három Fair Play díjasta, a német futball szurkolótábort, Sebastian Löböt és...
Egy életmű díjat Székely Éva fogja kapni, aki Magyarországon azt hiszem nem kell bemutatnom őt. Nem csak nagy sportoló volt, nem csak kitűnő edző volt, kitűnő gyógyszerész, olyan életmű áll mögötte, amit a nemzetközi zsűri méltányolt.
Az esti hírórában várom önöket a nap sport összefoglalójával, viszontlátásra.
Aki gyermekkorában nem hallgatott és nem olvasott mesét, az nem is lehet boldog ember. Világhíres Miklós. Különleges mese a zene varázslatos erejéről gyermekeknek és felnőtteknek. Méhes György, világhíres Miklós. Minden korosztálynak. Hiszen aki felnőtt korában nem hallgat és nem olvas mesét, az sem lehet boldog ember.
Köszönöm szépen. Csókolom. Maguk ezt veszik? Én meg ezt. Minden héten.
Az Élet és Irodalom Magyarország egyetlen irodalmi heti lapja. Riportok, hiteles vélemények, kortárs szép próza, vers és grafika. Megjelenik minden pénteken.
Unisex. A várva várt új Unisex album már a boltokban, Gondold újra címmel. Támogatja a Flyers ingyenes trend és program magazin. Ne gondold újra. Vedd meg!
Nincs témája? Keresse a helyi témát. A legnagyobb példányszámú ingyenes heti lap, mely minden szerdán házhoz megy. Keresse Budapesten és a dél-budai agglomerációban.
Ha még ma megrendeli ezen a hihetetlen áron elektromos hátvakaró készülékünket, a Superwhisker 3000-et most többet kap a pénzéért. Csak most megajándékozzuk Önt egy Predator Ultra.
Ne dőljön be a komolytalan ajánlatoknak. Növelje megtakarításait az OTP banknál, hiszen lekötései most jobban kamatoznak.
nézőnk, jó estét kívánok! Vasárnapig marad ez a ködös, nyírkos, párás időjárás itt a Kárpát-medencében. Igazán szerencsésnek valhatják magukat azok, akik ma látták a napsugarait, a napsütést élvezhették, hiszen ez nem volt jellemző időjárásunkra. Jellemző azonban az, hogy ismét átlag közeliek a hőmérsékletek, tehát az elmúlt hetek átlagon felüli hőmérsékletei szép lassan elmúltak, és most már igazi december közepi átlagos napok állnak előttünk. Így lesz ez éjszaka is, a hőmérséklet általában 0 és mínusz 3 fokig csökken, és ismét nagyon-nagyon sok fele kell számítani, köd, illetve pára képződésre, akár köztitálás is előfordulhat. Holnap délelőtt is makacsak lesznek ezek a köd, illetve párafoltok, lesznek olyan területek, ahol bizony egész sokáig, akár a délutáni órákig is megmarad a köd. A hőmérséklet pedig a maihoz hasonlóan alakul, általában a csúcsérték 1 és 4 fok között valószínű, egyébként délután változóan helyenként erősen felhős lesz az ég, de azért ismét lehetnek olyan területek, ahol előbukkan a nap. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában még mindig nem kell fronthatásra számítaniuk. Azok pedig, akik a kora reggeli órákban útnak indulnak, legyenek továbbra is nagyon-nagyon óvatosak, sokfelé várható, nagyon sűrű köd, úgyhogy mindenképpen érdemes egy kicsit több időt szánni az utazásra és lassabban vezetni. És akkor lássuk a folytatást. Vasárnap a nap első felében még mindig ködös, nyírkos, párás lesz időjárásunk, aztán délnyugat felől eléri egy felhőrendszer a Kárpát-medencét, és ott már előfordulhat kisebb eső, illetve zápor. A hőmérséklet a hét utolsó napján 0 és 7 fok között valószínű. Aztán hétfőn a nap első felében továbbra is sok lesz felettünk a felhő, és bizony hétfőn délelőtt sokfelé előfordulhat eső, zápor, aztán a folytatásban akár havas eső, kisebb hózápor is kialakulhat. Délután azonban már felszakadozik a felhőzet, a hőmérséklet a jövő hét első napján 2 és 6 fok között valószínű. Aztán kedden változóan felhős lesz az ég, csak elvétve kell számítani kisebb hózáporra, a napsütés is jellemző lesz már időjárásunkra szerencsére. A hőmérséklet 0 és 5 fokig emelkedik, és láthatják, az éjszakák igen-igen hidegek lesznek már. Kedről szerdára villadóra akár mínusz 1, mínusz 8 fok is lehet. Kedves nézőink, én megköszönöm a figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Harminchat arany, platina és gyémánt album bizonyítja tehetségét. Hangja összetéveszthetetlen. Személyes varázsa mindenkit elbűvöl. Mégis csak kevesen mondhatják el, hogy igazán ismerik őt. A film arra keresi a választ, hogy honnan jött és hogyan él a magyar könnyűzene talán legeredetibb, legtitokzatosabb énekesnője. Egyszerűen. Koncz Zsuzsa. Portréfilm szombat délután 5 óra 5 perckor. A művésznő nemrég nagy sikerű koncertet adott, amelyet karácsonykor, december 25-én és 26-án tűz műsorára felvételről a Duna Televízió.